Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom folytatólagosan. A Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele első részének 23. versétől a 25. versig. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életbe maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok minnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, bizonyságtételem kezdetén engedjék meg, hogy bemutatkozzak és bemutassam azt a gyülekezetet, ahol szolgálok. Kis László, református lelkipásztor vagyok, és a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi gyülekezet lelkipásztoraként szolgálom az én uramat és megváltómat. Egy olyan gyülekezetben, amely fiatal, hisz 1940-ben alakult, és én nem a századik lelkész vagyok, ahogy itt jegyezhetik magukat a lelkészek, hanem csupán a harmadik. Ez egy peremvárosi gyülekezet, közel a repülőtérhez megalakulásakor nagy álma volt, hogy templomot építsen, ami a háború miatt nem valósulhatott meg majd az azt követő kommunista, rákosista diktatúra miatt, de mindig ott volt a vágy, hogy templomot építsünk. Vásárolt a gyülekezet idéglenesen egy épületet, ami régen kocsma volt. Ez egy jelkép is, hogy hogy lesz a kocsmából Istennek háza. És mi azt a átalakított kis templomocskát nagyon szerettük, nagyon a szívünkhöz nőtt. És sokaknak fájdalmas is, hogy már nem oda járunk, de hát Istennek legyen hála, kinőttük azt a templomot, és újra fölelevenedett a gyülekezet régi álma 2006-ban, hogy építsünk templomot. És akkor elhatároztuk, és 2010 májusában elkezdtük építeni, és már az első évben szerkezetkész állapothoz jutottunk. Most már használjuk, bent vagyunk az új templomban, nagyon örül néki a gyülekezet. Isten ezer csodáját éltük át valóban ez alatt a 2,5 év alatt, mert valahogy mindig akadt ember, aki segítsen, mindig akadtak források, ahonnan meríthettünk. Isten mindig elkészítette csodálatosan a következő lépést. Szoktuk is mondani, nem úgy, ahogy megérdemeltük, hanem úgy, ahogy megígérte. Úgy tervezzük, Isten segít bennünket, hogy jövő évben, ősszel a felszentelésre is sor kerülhet. A gyülekezetünk egyébként egy kicsiny gyülekezet, 350 taggal a választók névjegyzékében ennyi szerepel, de olyan helyen vagyunk, ahol vannak reformátusok, a missziónak van lehetősége, a hívogatásnak pedig értelme. Szeretettel adom át testvéreknek a gyülekezet, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi gyülekezet presbitériumának köszöntését. Egyébként a presbitereket is, a gyülekezetet is képviseli két velünk levő presbiter atyafi. Szeretett testvéreim, Pál apostol egy kivételes személyiség a Bibliában, akit csak egy kicsit megismerkedtek az életével, bizonyára igazat adnak nekem. Csodálatos szolgálatra lett elhívva. Olyan titkok lettek rábízva, mi semki másra. Sőt, egyszer azt is elmondja, hogy elragadtatott a harmadik égig, és olyan kijelentéseket is hallott, olyan titkok is lelepleződtek, melyeket nem szabad volt elmondania. Aztán azt is olvassuk, hogy többet munkálkodott, mint apostol társai együttvéve. A levelezésben, a gyülekezetek alapításában, megtartásában, a lelki gondozásban. Aztán ő az, aki legmélyebben ismerte a bűnnek a mélységét és a kegyelem félelmetes magasságát. A római levélben, ahogy kifejti, nem véletlen, hogy római levél nélkül szoktuk mondani, és igaz is, nem lett volna az egyháznak megújulása, reformálódása. Mégis ő nagy volt abban is, hogy személyes tudott lenni. Elvont igazságokat, mélységeket tárt föl, de ugyanakkor a maga lelkét is kész volt megosztani hallgatóival. Nem csak titkoknak látója volt, hanem engedte, hogy az emberek belelássanak életének titkaiban is, harcaiba, küzdelmeibe, sokszor vívódásaiba, de győzelmeibe is. Vagyis engedte láttatni azt, hogyan munkálkodik egy ember életébe az Istennek szent lelke, az ő igéje által. Egy képes könyv volt, egy nyitott könyv volt az élete. És szemlélhetjük benne az Isten csodáját, hogy ő már Pál apostol, aki ördökléstől lihegő ember volt, megszállottja volt a szent dolgoknak, de a gyűlöletnek is. Gyilkos szándékok vezették, amikor úgy gondolta, most a hitet meg kell védenem. Miközben rajongott a törvényért, az atyai hagyományokért, rajongott az Isten beszédéért, közben az öldökléstől lihegett, és azt hitte, hogy a keresztények üldözése, megsemmisítése, börtönbe juttatása, Istennek tetsző jó cselekedet, egyenesen Isten tisztelet. Jaj, de messzire volt ez az ember az Isten gondolatától. Bizonyos értelemben mondhatnánk rá, vallási fanatista volt, és ez a legveszélyesebb. Amikor valaki vallásos meggyőződésből vall amellett, hogy az ellenséget gyilkolni, taposni, minden áron üldözni kell, a cél szentesíti az eszköz, sőt, jutalomra számíthat. Ha erőszakosan lép föl Jézus követőivel szembe, tele volt szent gyűlölettel. És most mit látunk? Mit végzett el Isten igéje, Isten lelke, Jézus Krisztus az ő életében? Hogy ez az öldökléstől lihegő ember, aki mindenáron másokat akar börtönbe juttatni, most büszkén vallja, hogy Krisztusért vállalja a bilincseket. Hogy ő ettől nincs lesújtva, sőt, mintha még örülne is, hogy Jézusért, az ő uráért, megváltójáért, ezt is megteheti. Micsoda változás! Micsoda változás az, hogy ez az öldökléstől lihegő ember írta meg az első korintusi levél 13. részében a szeretet himnuszát, amely a leghitelesebben, legmélyebben tesz bizonyságot az igazi Isten és ember szeretetről. Micsoda csoda ez! Ő nem csak elmondta, hogy milyen hatalmas az Isten, hanem be is mutatta, nézzétek, ilyen hatalmas az Isten, hogy velem is ezt tette. Én, aki csak egy torszülött voltam, egy értemtelen, mert üldöztem Isten népét, és sötétségben jártam, és Istennek tetszett, hogy megmentsen és nem elégedett meg ezzel, használni is akart úgy, ahogy valóban elmondta az apostol, hogy Isten kegyelméből, mert ez nem dicsekvés volt számára részéről, többet munkálkodhatott, mint apostol társai együttvéve. Érezzük, hogy itt nem egyszerű világnézeti változásról van szó. Önmagában ez erre nem képes. Itt valami többet kapott ő ennél. És beszél is erről, hogy Krisztusnak az indulata oltatott be a szívébe. Ő nem egyszerűen világnézetet váltott, az sem egyszerű, és az is nagy dolog, de vele sokkal több történt. Nem csak gondolkozása változott meg, hanem egész szíve, egész benseje. Amikor Krisztussal találkozott, Krisztus indulata lett belé oltva, és az kezdett el növekedni. Egyébként Istennek ez a legizgalmasabb vállalkozása az emberrel. Hogy elindulunk valahonnan, és aztán megérkezünk valahová. Ez egy olyan titok, amit János apostol leplezett, vagy hozott napvilágra az ő könyvében, János első levele 3. részébe. Gyermekei, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. És amikor nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk Krisztushoz, és meglátjuk őt úgy, ahogy van, megismerjük őt a teljes valóságában. Pál apostol is ezt az igazságot szemlélteti az ő élete által, hogy Isten lelke elkezdett benne munkálkodni, a Krisztusi lélek, és hogyan formálta őt ilyen hatalmas apostollá. És egyszer hogyan formál bennünket is majd, és bevégzi ezt a munkát, és hasonlóvá leszünk Krisztushoz, és megismerjük őt a teljes valóságában. Beláthatatlan, felmérhetetlen perspektíva ez előttünk. Pál apostol az ő vallomásában 3 dologról beszél, olyan 3 dologról, amit mi konfliktus helyzetnek élünk meg, és nagyon sokszor kínlódunk, sokszor eredménytelenül is, feldolgozásukkal, melyel szembenézni a mindenkori ember számára nem egyszerű dolog. Szembe kellett nézni a fogsággal, a börtön rideg tényével, szembe kellett nézni a hamis testvérekkel, ott a bajba terült ki, hogy hány ellendrukkere van, akik még fogságában lelkileg is nehezíteni akarják az ő helyzetét, és hát szembe kellett nézni a halállal is, az akkori börtönviszonyokat ismerve, tudnivaló, hogy ha valaki sokáig ott volt, előbb-utóbb bizony, sokszor előbb, mint utóbb, a halál fiává lett. És hát kaphatott volna olyan ítéletet is, ez akkor még nem volt biztos, de benne volt a levegőben, ahogy szokták mondani, hogy halálra fogják ítélni, izgatásért, felforgatásért, bár az mind hamis vád volt. Hogyan nézett szembe Pál apostol az ő fogságával? Azt gondolom, tanít bennünket. Efézusban volt, a Biblia tudósok jó részt erről beszélnek, de most nem is ez a lényeg. Fogságban volt. Megfosztva emberi szabadságától, és bizonyos mértékben méltóságától is. A fogság, a nehéz idő eltorzíthatja az ember lelkét. Elbizonytalaníthatja a küldetésében. Tudjuk Keresztelő Jánosról, éppen a börtönben lett bizonytalan, és küldte el Jézushoz két tanítványát, te vagy éj az eljövendő, vagy mást várjunk. És Jézus olyan szeretettel válaszolt, nem kikérte magának a bizalmatlanságot, hanem nagyon jól tudta, milyen nehéz Jánosnak most megmaradni a hitében. Hiszen minden arról beszél, hogy hiába való volt a szolgálata. Minden arról beszél, hogy amiről ő szólt, az nem teljesedett be. Hogy itt a gonoszság aratott diadalt, és nem jött el az Isten országa, és nem jött el a Mesiás. Igen, a börtön, a fogság. És ott Pál apostol is kezdhette volna lázadással. Miért történt ez meg? Ó, Uram, mondhatta volna az ő urának, hát miért pont engem? Miért pont most, amikor annyi dolgom lenne? Hát itt vannak a gyülekezetek, ezer teendője a missziónak. Hát miért pont én? Hát mennyien vannak, akik gyengébbek, meg akik amúgy is odavalók? Hát miért nem azokat? Hát miért engemet? Hát olyan nagy dologra hívtál, és most itt vagyok, és itt fogok meghalni. Hát hogy van ez? Nem, Pál apostol ezeket nem kérdezte. Nem esett bele az önsajnálat keserűségébe. Nem esett bele a vádoskodásba, hogy így és úgy ezek és azok mennyire hamisan vádolták őt, bár valóban minden vád hamis volt ellene. Ő nem volt felforgató, ő neki egy célja volt, csontjába rekesztett tűzként, hirdette az evangéliumot, hirdette a Krisztust. Ezt persze sokan felforgatásnak hitték, gondolták, vagy akarták beállítani. De Pál apostol nem esett bele ebbe a csapdába. Ő Krisztus lelkével nézett szembe ezzel a helyzettel. És meglátta, hogy ez nem egy értelmetlen helyzet. Ez ott van az Isten tervében, és ezáltal jót munkál. Hát ő mondta a római levélbe, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra van. Hát akkor most hogy adná ki magát, hogy itt meg elkezdene panaszkodni, meg sajnáltatni magát? Most megszűnt volna mennyei látás. Most akkor ennek nincs mennyei értelme? Dehogy is nem. És egészen megvigasztalódott, amikor ezeket meglátta. Először is alázattal meglátta, hogy ő nem pótolhatatlan ember. Hogy Isten igéje, Isten ügye akkor is megy előre, hogyha ő éppen a börtönben van. Mert Isten ügyének az elővívője maga az Isten, aki persze emberi eszközöket használ föl, de még akár, ahogy Jézus mondja, a kövekből is tud fiakat támasztani. Tehát nem kell aggódnia, nem rajta múlik itt minden. A misszió, az egyház, a szolgálat, az Isten ügye, és ő gondoskodni fog szolgákról. Nem kell aggodalmaskodnia, és nem kell magát pótolhatatlannak hinnie. Aztán azt is elmondja, hogy igen, akik Jézus Krisztus harcosa, az tudja, hogy a harchoz hozzátartozik a visszavonulás is, amikor úgy néz ki, hogy sikertelen valami, csak fáradtsággal jár, de nem ment előre a dolog. Igen, aki harcos, annak ezt is vállalni kell, mert egyébként alkalmatlan ember. Aki csak addig akar jó egyháztag lenni, hogy a mai korra applikáljam ezt, amíg minden olyan szépen rendben van, de mihelyt valami baj van, azonnal föláll, és megsértődve elmegy, az nem alkalmas a harca. Kipróbált emberek kellenek, akik kipróbálják a sikerességet, az áldásokban van részük, és van részük nehézségekben. Én, mondja Pál apostol, otthonos vagyok, az éhezésben és a jólakásban. Megtanultam, hogy mindig és mindenkor megelégedett legyek, mert mindenre van erőm a Krisztusba, aki engem megerősít. De aztán még tovább látott Pál, és azt is látta, hogy az ő börtön életének áldása van. Sőt, most még inkább fog előre menni az Isten igéje, az Istennek az ügye, mint akkor, amikor ő úgymond szabadon hirdette sokfelé Istennek igéjét. Mert most egy minőségi változás történt. Most a hivatalosokkal szembe, magát védve, vagy ennek ürügyén, nekik is elmondhatta az evangéliumot. És kiderült, hogy a fogadtatás nem is olyan rossz. Hiszen akkor már a kereszténység nagyon benne volt a levegőben. És nagyon sok emberbe megmozdult valami, mikor hallott erről. És nagyon sok katonában, hát tudjuk, hogy hány százados volt a Bibliában, akik mind az Isten ügyét vitték elő, most nem akarom felsorolni őket. És itt voltak a börtönőrök, itt volt a császári kíséretnek, az őrségnek a tagja, sok-sok tagja. És ezek mind most hallották az evangéliumot. És most, ha ezek elfogadják, az egy más minősítést ad az egész ügynek. Kiderült, látták az emberek, akiket a félelem az üldözésben már szorongatott, hogy hát nem is nyelték ott le keresztbe ezt a Pált. Valahogy ereje van a szónak, az szavának, az evangéliumnak, még ebbe a közegbe is. Példát tudott adni. Aztán rájött arra is, hogy, amit már érintettem is, hogy ő, aki annyi minden szépet mondott, most az életével is be kell, hogy mutassa, hogy ő ezt éli. Hogy példaadóan kell viselkedni a rabságban is, a szorosságban is, a megaláztatottságban is. És rájött arra, hogy ezzel erősíti az embereket. Hitelesebbé teszi az Isten ügyét. Mert nem azt mondják az emberek, igen, ez az, amiről olyan szépen lehet beszélni, de megélni nem lehet igazán. Hanem azt fogják mondani, ez az, ami igaz és meg lehet élni, és erőt ad. És nem kell félnünk, mert az Úr a börtönben is ott van velünk. Ha úgy adódik, ha ellehetetlenül az életünk, akkor is. Gondoltunk-e erre? Most talán nem szó szerint a börtönre gondoljunk, de arra, amikor egy nehéz helyzetbe jutunk, mikor kényszerpályán vagyunk, nehézségben vagy talán megaláztatottságban, gondolunk-e arra, hogy igen, ez most egy Isten által teremtett alkalom, hogy példát, mintát szolgáltassunk azoknak, akik ránk néznek, talán a gyermekeink, a családunk, a barátaink, a gyülekezet, a szomszédaink, hogy ezeknek el tudjuk mondani, be tudjuk mutatni hitelesen a krisztusi életet a bilincsek között. Mert ha bilincsek közt nincs hiteles krisztusi élet, akkor nincs hiteles krisztusi élet. Ha az csak addig érvényes, amíg minden jól megy, akkor az nem hiteles. És az a krisztusi plusz éppen az, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor a legnyomorultabb vagyok, akkor kapom a legnagyobb vigasztalást. És nem fogom azt mondani, hogy nem érdemes, hanem látom az értelmét. És sokszor ezekkel többre jutunk, hogyha ilyen szorosságban jó példát tudunk adni, mint 100 szép prédikációval. Aztán hogyan nézett szembe Pál apostol a hamis testvérekkel? Jaj, ez is egy nagyon nagy próba. Az ember, mi emberek érzékenyek vagyunk. Az nagyon rosszul esik mindenkinek, hogy amikor baj van, éppen azok hagyják cserbe, akihez legközelebb állt. Akivel legszorosabban össze volt kapcsolódva. És most ők váltak az ellenségeivé. És mindenfélét mondanak róla, míg ő itt a börtönben van. Micsoda csalódás, micsoda rettenetes lelki teher. Na, sokan itt ezen a ponton mondják, hogy ezt már tovább nem érdemes, akkor föladom. Ha ilyen a gyülekezet, ha ilyen az egyház, ha ilyenek azok, akik hirdetik az igét, akkor inkább ne hirdesse senki, én se fogom, hallgatok. Emberileg ez érthető. De Pál apostol az ő krisztusi lelkületével meglátta ebben a nagy csapda helyzetet, hogy a kísértőit egy nagy csapdát készített, hogy sértődjön meg, fáradjon bele, ábránduljon ki, hagyja ott az egészet. Átlátott a szitán. És azt mondta, dehogyis, majd bolond lennék. Hát csak nem ülök föl ilyen kis provokációkra. Nem fogom eldobni mindenemet, mert Pál apostol ügyben gondolkozott. Nem személyében, és még csak nem is a saját személyében. Tudta függetleníteni magától is az Isten ügyét. És azt mondta, engem ugyan ezért, de semmi ahhoz képest, hogy Isten ügye meg megy előre. És ez öröm, mert ő nem központja volt már a saját életének, nem hiúsága határozta meg. Ebben ezért el tudta ezt engedni is. És ahelyett, hogy szomorkodott volna, talált valamit, amin tud örülni. Igen, ez a krisztusi lélek. Mindig talál valamit, ami miatt tud örülni. Pedig bizonyára nagyon fájt neki is ez az árulás. És nem volt hajlandó elkezdeni szidni az ő szolgatársait. Ő bennük még így is, mikor előjöttek az emberi gyengeségeik, még így is Isten elhívott szolgáit látta bennük. Micsoda krisztusi lélek ez! Tönkre is megy az az egyházközség, ahol az első problémára, amire fölfigyelnek, hogy hát a nagy tisztelet úrnál sem nincs azért minden rendben, neki is vannak érzékeny emberi gyengeségei, akkor elszaladna mindenki. A krisztusi lelkület más. Tudomásul veszi, nem állítja ezt semminek. Még csak azt sem mondja, hogy jaj, ez nekem meg se kottyan. De mindig látja a töbletet. Azt mondja, ennek ellenére milyen nagy az Isten kegyelme, hogy még őket is felhasználja arra, hogy hirdessék az igét, építsék az Isten országát. Nem volt hajlandó éket verni közé és hűtelenné lett szolgatársai közé. Nem volt hajlandó túlfeszíteni, élezni ezt a helyzetet. Tudta, hogy ők is Isten gyermekei, majd Isten meggyőzi őket is, hogy amit tettek, az nem volt jó. Én annak örülök, hogy akár szívből, akár színből, de hirdettetik az Isten igéje, mert ez most mindennél fontosabb. Most nincs időnk itt az érzékenységre, most a fronton vagyunk kint, most minden szóra, kézre szükség van. A többit majd elintézzük, és elintézi az Isten. Ilyen az, aki ügyben gondolkozik. Tanítson bennünket, Pál apostolnak ez a krisztusi lelkülete, mert mi is gyakran meg kell, hogy harcoljuk az ilyenfajta harcot. És végül Pál apostolnak szembe kellett nézni a halál tényével is. Hogy mondják, ma benne volt a pakliban az, hogy halálra ítélik, vagy meghal, mielőtt elítélhetnék. És nézzük, hogy dolgozta ő föl a halálnak a kérdését. Mint ma a mai ember nem tud se lenyelni, se kiköpni, nem tud vele igazán mit kezdeni. Nézzétek, nem azt mondta Pál apostol, hogy jó, hát tudom, hogy meg kell halni. Hát a halál az élet természetes része. Mit követelőzzünk? Éltünk már eleget, kaptunk már elég sok jót, inkább örüljünk annak, ami volt, és ne keseregjünk azon, ami már nem lesz. Vagy mondhatta volna azt, hogy nem volt az életem hiába való, én többet tettem le az asztalra, mint sokan mások, én nyugodt lelkiismerettel, nyugodt szívvel hajthatom le a fejemet. Ez a maguk helyén persze mind nagyon kedves lehet, de mennyivel többet mond ennél Pál apostol. Egy egész más viszony fűzi őt a halálhoz, mint általában az embert. Ő a halálban ugyan látja az ellenséget, mert mint utolsó ellenség fog eltöröltetni, és látja az ellenséget, aki bizony szomorúságot, fájdalmat, irgalmatlan terheket okoz és jelent, az elszakadás attól, akit szerettünk, de mégis többet lát. Pál apostol a halálban valahol egy pozitív figurát lát. Egy olyat, aki elviszi őt, átszállítja őt ahhoz, akihez mindig is vágyakozott. Akiben új életet kapott, akiről tudta, hogy bűneiért meghalt, és az utolsó ítéletnél is gyarlóságait el fogja fedezni, és neki az örök életet adja, aki megmentette őt, és akibe egyszer Krisztus beleoltódott, az vágyódik már reménytelenül arra, hogy őt minél inkább megismerje, és vágyódott arra, hogy egyszer majd ne tükör által homályosan, hanem valóságosan is megláthassa az ő urát, és teljes zavartalanságban élhessen vele együtt, és bontakozhasson ki mind az, amit Isten jókedvében az embernek teremtett, hogy éljen vele. Ezért számára halál öröm. Hát a legjobbat teszi, ha elvisz. Ugyanakkor nem menekül a halálba kötelezettsége előtt. Ez a keresztény felelősség nagyon szép példája. Bármennyire is vágyott elköltözni és a Krisztussal lenni, bármennyire tudta, hogy ez mindennél jobb, tudta, hogy még van kötelezettsége, és nem menekülhet el a jóba se előle, mert most fontosabb, a szükségesebb, mint a jó. Ez a keresztény helytállás alfája és omegája. Látom a célt, de ez a cél nem tesz felelőtlenné, hogy itt hagyok csapott papot, és már rohanok is, hanem amíg Isten erőt ad, felelősen szolgálatomat, munkámat elvégezzem, betöltsem. És ez a céllátás ad erőt. Ez egy nem egy menekülési kényszerpálya, hogy itt most minden nagyon rossz, de majd egyszer milyen jó lesz, hanem éppen erre a felelős életre ad erőt, muníciót, kitartást, békességet. Az az indulat legyen bennünk, ami a mi Urunk Jézus Krisztusban volt, amelyet látunk most itt Pál apostol életében, ahogy szembenézett az emberi élet eme három nehezen feldolgozható problémájával. Segítsen minket is Krisztus indulata, hogy ezekkel szembenézhessünk, és vele diadalmaskodhassunk. Úgy legyen. Amen.